Krisztus feltámadott. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok viselni azt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, fennállva az első zsoltárunk első versét. Az első zsoltár első versét énekeljük, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Elfoglalva készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Énekeljük a 329. dicséretnek a második versét. A 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, de értem, megszülettél.
Keresztszülők, kedves gyülekezet, mielőtt az Úr Jézus Krisztus visszatért az Atya jobbjára, tanítványaihoz lépett és e szavakkal adta parancsba a keresztség sákramentumának kiszolgáltatását. Nékem adatot minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én kiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Mai napi igéből olvasok egy verset az Ószövetségből, Ézsaiás könyve 41. részének 13. versét. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, annyi segítőkész kínálkozik az életünk során. Illetékes és illetéktelen kezek közelednek, olykor nagy szavakkal és hatalmas ígéretekkel, aztán semmit nem adva, vagy csak sokat kínálva. De hát ennek az ellenkezője is igaz. Annyi segítőkéz hiányzik az életünk során. Annyi bátorító szó marad el, amely formálna az életünket, amely értelmet adna az életünknek, netalán az életünk megmentését munkálkodna. Ehhez képest, ehhez az emberi valósághoz képest, gyermeketek keresztelése napján egy nagyon szép kínálattal áll elő Isten az ő igéjén keresztül. Maga az Úr lép egészen közel, és nem egyszerűen csak ígéretet ad a jövőre nézve, hanem sokkal inkább érezhető, felfogható módon önmagát ajánlja. Önmagát ígérte meg az Isten, és ma is önmagát ígéri. Ne félj, milyen gyönyörű és szívünket éltető szó. Ne félj, mert én veled leszek, és megsegítem. Tulajdonképpen ez a keresztségnek a lényege, az önmagát felajánló, az önmagát nekünk odaígérő Isten, aki minden megkereszteltnek, és majd minden hitvalló keresztény embernek ugyanezzel az ajánlattal áll elő. Kereszténynek lenni, megkeresztelt kis gyereknek, kisbabának, felnőtt kereszténynek lenni, azt jelenti, hogy lehet élni ezzel a lehetőséggel. Velem van, velünk van az Isten. Az az Isten, aki mindenhol, mindenkor, minden körülményekben képes megsegíteni. És most, ha visszagondolunk a mögöttünk levő ünnepnapokra, akkor nagyon egyszerűen azt kell mondani, hogy ne tenné. Hogy ne tenné Isten ezt, amit megígért, hiszen nagypéntek, húsvét, kereszthalál és feltámadás, a megváltás ténye azt üzeni, hogy a legnagyobbat, a legtöbbet odaadta már számunkra. Hát most úgy áll mellétek Isten ezzel az ajánlattal, hogy kérésetekre gyermeketeket az Anya Szent Egyház rendje szerint befogadjuk emberi módon és isteni parancsra a Szent Háromság Isten szövetségébe, és azoknak az emberi közösségébe, akik ő hozzá tartoznak. Ezek mellett, mellettünk és így mellettetek is, sőt, kisgyermeketek mellett Isten tehát garanciát vállal, és ezt jegyezzétek meg. Nem kell messzire menni, nem kell folyton elérhetetlen lehetőségek után vágyakozni, Isten mellettetek van, közel van, a szövetség okán veletek akar lenni. Örüljetek ennek, sok minden más mellett, a gyermek élete mellett, a csodája mellett, örüljetek ennek a Szent Szövetségnek. Amen. Tegyünk vallást közösen a mi győzedelmes hitünkről együtt, fennhangon és fennállva az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala is, eltemetteték, szála alá foglukra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan nézzen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztény Anya Szent Egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Anya Szent Egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők, keresztszülők, amelyre hitetek, meggyőződésetek szerint hallhatóan válaszoljatok meg. Azt kérdezem tőletek először is, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházban befogadjuk. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Isten, aki hallott a fogadásotokat és ígéreteteket, ő áldjon meg benneteket, hogy most tett fogadalmatokat maradéktalanul be tudjátok teljesíteni az ő háromszor szent neve dicsőségére. Most pedig imádkozzunk. Mindenható Atyánk, hálaadással köszönjük az irgalmat, a kegyelmet, a külsőségekben is megnyilvánuló, megajándékozottság állapotot, köszönjük a családdal együtt az új életet, és azért imádkozunk, hogy vedd körül ennek a kisgyermeknek az életét, olyan lehetőségekkel, olyan körülményekkel, olyan emberekkel, a családtagjaival, akik az itt most megfogalmazott fogadalomtétel szavai szerint teljes igyekezettel azon lesznek, hogy ez a gyermek valamikor valahogyan téged megismerjen. Kérünk, használj bennünket és a gyülekezetet abban, hogy eszközeid lehessünk az ő keresztény formálódásában, az ő gyermeki, majd ifjú és felnőttkori életében. Áld meg a családot az élet feletti örvendezésben, áld meg őket mennyei és testi javakkal, szükségük szerint, a te nagy jóságod és kegyelmességedből. Amen.
Krisztián, keresztelnek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevére. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek Isten őrző áldó kegyelme nevelje fel ezt a gyermeket az ő háromszor szent neve dicsőségére és mindannyian örömére.
Minden versével a 297. dicséretet énekeljük, ó seregeknek hatalmas királya.
Nem.
ami segítségünk és ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, ahogy az írva található, Máté evangélium a 3. részének a 13. versétől a 17. versig terjedő szakaszában. Máté evangélium a 3. részének 13. versétől így szól hozzánk Istenünk megszólító üzenete. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, befogadását és megtartását. Válaszoljunk az ő szavára, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által dicsérünk téged, és áldjuk szent neved mindazért a sok jóért, amit tettél velünk. Magasztalunk azért, hogy nap mint nap gondoskodsz mi rólunk, és nem feledkezel meg a te követőidről. Áldunk azért is, hogy nem a vágyaink, nem a követeléseink vagy a türelmetlenségünk alapján látsz el minket mindenféle jóval, hanem a te mennyei bölcsességed szerint azt adod nekünk, amire igazán szükségünk van. Megvalljuk neked, mennyei atyánk, hogy mi sokszor méltatlanunk vagyunk erre a bánásmódra, erre a különleges törődésre. Beismerjük, hogy gyakran sokkal inkább tekintünk a külső körülményeinkre, a vágyainkra, vagy a másik emberre, mint sem, hogy egyszülött fiadra néznénk. És boldogulásunkat is sokkal inkább ezektől, vagy ezeknek a változásától várjuk. Jól látod, hogy mi minden kavarog most is bennünk, már azóta is, hogy Szent Fia dicsőséges feltámadásának ünnepén húsvétkor az úrvacsora közösségében részesülhettünk. Kételyek, kérdések, vívódások, érvek és ellenérvek, izgalom és beletörődés, várakozás és fásultság kavarognak bennünk. Érezzük, hogy nem kellene mindennek így lennie, hiszen mindez elvonja a figyelmünket életünk biztos fundamentumáról és egyházunk szegletkövéről, Jézus Krisztusról. Urunkkal együtt most nem azt kérjük tőled, hogy vegyél ki minket ebből a világból, hogy ragadj ki minket a valóságból, és vigyél el valahova nagyon messzire, hanem azt, hogy tarts meg ebben az állapotunkban minket, minden körülmények között. Kérünk, hogy mutass utat az útvesztőben, adj békességet az indulatok háborgása között, és fordíts tekintetünket megváltó Jézusunk életére, hogy az ő példájából tanulva, és azt követve megállhassunk a kísértések idején is. Szent lelked által légy most közöttünk, és ajándékozz meg szent igéd üzenetével. Most, amikor neved imádására és a nyugalom napjának megszentelésére gyülekeztünk össze a te hajlékodban. Fiad érdeméért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre. A 463. dicséret első versét énekelve, a 463. dicséret első versét énekeljük: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj be rám. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet, Istennek az a szent igéje, amelyet az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával hirdetni kívánok közöttetek ezen a vasárnapon, írva található Máté evangéliuma 4. részében, az első 11 versben. Máté evangéliuma 4. részéből, az első verstől kezdődően így szól Isten igéje. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Szeretett testvéreim, Jézus követésének, éppen úgy, ahogyan Jézus életének, vannak nagy győzelmei, és vannak fennkölt pillanatai. Ilyen volt az ő életében az, amikor, ahogyan hallhattuk is az igében, keresztelő János a Jordán vizébe bemerítette őt, és csodálatos események erősítették meg abban, hogy ő valóban az, akinek mondja magát. Jézus Krisztus, Isten fia, a megígért messiás. Ahogyan hallhattuk is, ez a különleges keresztelés éppen a mai igénk közvetlen előzményeképpen történt. Isten nagy győzelme ez, hiszen egy pillanatra a Szent Háromságnak a tökéletes egységén kívül esik minden más földi tényező, és a Szent Háromság három személye ott van együtt. Az Atya szól a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. A Szentlélek pedig a Fiú Istenre galamb formájában leszáll. Egy pillanatnyi nyugodt megállás, egy rövid ideig tartó, kifogástalan békesség ez, amely nem csak Jézus életét, de azt mondhatjuk az egész történelmet is keresztbe metszette. Mi most nem egy keresztelésről jövünk, bár ezen a vasárnapon is az imént, és előző vasárnap is, húsvét vasárnapján is egy-egy kisgyermeket részesítettünk ebben a sákramentumban, de úgy hiszem, sokkal inkább jövünk egy másik győzelemnek az ünnepléséből. Jézus Krisztus feltámadása. Ha valóban hittel és kész lélekkel fogadjuk, akkor az Isten egyik legnagyobb győzelmét jelentheti. A halál felett aratott győzelmet. Mert azzal, hogy Jézus nem maradt a sírban, rátette a pecsétet arra, ami a keresztségével kezdődött el, és így elvégezte az Atyától kapott megbízatását. A komolyan vett feltámadás a mi szívünket is, hiszem, hogy húsvéti örömmel töltötte és tölti el, és a feltámadott Úr Jézussal együtt ünnepelhettünk, és együtt ünnepelhetünk vasárnapról vasárnapra. Akár a Jézus keresztségének diadala, és az abban rejlő mindenféle megtapasztalás, a mindent átható összhang, akár pedig a feltámadott Jézus és az üres sír feletti döbbent és mégis kitörő öröm felől közelítjük meg, a mai történetünk, a mai igénk visszahoz minket mindenképpen a kőkemény valóságba. Hiszen Jézus Krisztus keresztsége pillanatnyi megállást jelentett ugyan, de nem valaminek a vége volt, nem valaminek a végérvényes lezárása, hanem igazából azt mondhatjuk, ez volt maga a kezdet. Hiszen az igazi harc, Az igazi kihívás még csak ezután következett, ami megpróbálta Jézust, és megpróbálta elszakítani az ő atyától. Ugyanígy van velünk is, kedves testvérek, a mi húsvéti örömünk mennyei magaslatai, amelyet reménység szerint mindannyian megélhettünk és átélhettünk az ünnepen, azok sem lehetnek végleges nyugvópontok az életünkben, mert ezután nekünk is tudjuk, érezzük, hogy vissza kell térnünk, sőt már vissza is kellett térnünk a hétköznapok rideg valóságába, a való világ nagyon is valóságos viharaiba. Fel kell készülnünk a kísértések sorára, amelyek az isteni győzelem után minket is érhetnek. Bizony nem lehetett Jézusnak otthagyni, egyszerű otthagyni a Jordánnak partját, annak a helyszínét, az Isten fiúság megerősítésének helyszínét, azt a nyugodt légkört, és elmenni a pusztába, amelyhez nem csak babonás hiedelmek és mindenféle képzetek társultak, hanem valós veszélyek is voltak ott, de Isten fia mégis megtette, és a lélek segítségével elment a pusztába. Ugyanígy nekünk sem egyszerű visszatérni a való élet sivárságába. Akkor sem egyszerű, hogyha az ünnepnek csak a külsőségeire gondolunk, a finom ételekre, arra, hogy együtt volt a család, a hangulatra, és mindaz, ami külsőleg az ünneppel jár. De még nehezebb visszatérnünk akkor, hogyha igazán megéreztük a húsvét örömét. Visszarángat azonban minket ez a történet. Visszarángat a kísértő világába. Egy olyan világba, ahol a bőség után van éhség. Egy olyan világba, ahol 5 perc hírnévért az emberek többsége bármit megtenne. Egy olyan világba, ahol a politikai hatalom megszerzéséért féktelen harc és kardoskodás, csatározás folyik. Visszarángat a kísértések története a valóságba, és őszintén beszél arról, hogy bizony van, létezik másik út az Isten útján kívül is. És van, létezik kísértés, amely azt súgja, amely azt szeretné, hogyha mi ezt a rövidebb és könnyebbnek tűnő utat választanánk. De milyen jó, kedves testvérek, hogy a Biblia mellőzi a mézes-mázas ígérgetést, mellőzi a dolgok egyoldalú bemutatását, a manipulációt, és őszintén beszél arról, hogy van másik oldal, és arról is, hogy mi van a másik oldalon, hogy mi az, amire nekünk is fel kell készülnünk. Milyen jó, hogy Jézus nem akar becsapni, és mindaz, amit elvár tőlünk, hogyha követői akarunk lenni, az már az ő életében megtörtént, mindent átélt, még többet is, mint amire nekünk fel kell készülnünk. Mert ő átélte a kísértéseket, átélte a szenvedéseket, a halált, de a feltámadást is. Így hát, amikor visszakerülünk, visszaesünk az ünnep örömeiből a hétköznapok rideg valóságába, elmondhatjuk azt, és ez a legfontosabb, hogy ebben sem vagyunk egyedül. Jézus Krisztus ebben sem hagy minket egyedül. Csak figyelnünk kell rá. És figyelnünk kell rá úgy is, mint mesterünkre. És megnéznünk azt, hogy hogyan állja ő ki a kísértéseket. Mert bizony a sátánt nem kell félteni, minden lehetséges eszközzel megpróbálja megkérdőjelezni azt a csodálatos kijelentést, amit az Atya a keresztségkor elmondott Jézus Krisztusról, hogy ő az ő fia, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És megpróbálja bűnre csábítani Jézust, az atyával szembeni hűtlenségre csábítani őt. Így lehet ez velünk is. Lehet, hogy húsvétkor megéreztük azt, hogy mi egy feltámadott, győzelmes Krisztushoz tartozunk, és hogy általa Istent atyánknak szólíthatjuk, de mindez akkor fog igazán beigazolódni és valósággá válni az életünkben, hogyha a való élet viharai között is meg tudunk állni ebben a hitünkben. Egy olyan világban csöppen Jézus, ahol a kísértő nem árt neki közvetlenül, csak ravasz módon ráveszi arra, hogy ő magának ártson. És mi is egy olyan világban élünk, ahol a kísértő nem árt közvetlenül, nem bánt minket, nem támad ránk, de mégis ravaszul rá tud venni arra, hogy mi ártsunk magunkban. Nem ront ajtóstul a házba a bűn, de már ott kopogtat az ajtón, hogy mi magunk boldogan és önként engedjük be. És ehhez megvan a tökéletes eszköztára is. Nincs már dolgunk ma, mint megnézni azt, hogy igényben hogyan lepleződnek le ezek a gonosz eszközök, amelyek veszélyesek ugyan, de amelyeket nagy bátorsággal és mérhetetlen bölcsességgel Jézus Krisztus tökéletesen semlegesíteni tudott. Lássuk hát a sátán eszköztárát a kísértésre. Az egyik ilyen eszköze a kísértőnek a csúsztatás. Ártatlan dolognak tűnik, hiszen a mi általunk is megtapasztalt valóságon, az isteni kijelentésen alapszik, csak némileg megváltoztatja, eltorzítja azt. A sátán itt is Jézus előtt sem cáfolja meg a Bibliát. Nem vitatkozik vele, nem száll szembe vele, de a maga kénye kedve szerint idézi, kis módosításokkal is. Nem újdonság ez, hiszen az első emberpár esetében, még ott a bűneset előtt az Édenkertben, a sátán ugyanezt tette, pontatlanul idézte Istennek a szavát. Azt mondja Ádámnak és Évának, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És az első emberpár nem veszi észre ezt a kísértést, nem veszi észre a csúsztatásnak a fondorlatos eszközét, és megtörténik az első bűneset. A bűn bejön a világba. Ha Jézus nincsen észnél, akkor bizony ő is elfogadhatná a téves idézetet, a pontatlan érvelést, de ő nem teszi ezt. Aztán ott van a kísértés másik eszköze, amire felhívja a figyelmünket a mai igénk, és amelynek azt a nevet adhatnánk, nemes cél, nemtelen úton. Nem más ez, mint a helyes célok feltüntetése, felvillantása, és hozzá a helytelen útnak a felkínálása az ördög részéről. Vajon igaz-e, kedves testvérek, hogy a cél az mindig szentesíti az eszközt? Mert amiket a kísértőit felkínál Jézusnak, azok látszólag egyáltalán nem rossz dolgok. Azok látszólag teljesen helyén való dolgok. Még Isten terve, még Isten szemében is. Mert vajon célja-e Istennek, hogy az ő fia éhen haljon a pusztában? Nem logikus-e az, hogy meg kell ragadnia az első lehetőséget arra, hogy kenyérhez jusson? Vajon nem célja-e Istennek az, hogy a templomban a reggeli áldozatra felsorakozott tömeg rádöbbenjen arra, hogy a megváltó, a messiás Jézus személyében már eljött hozzájuk? Nem logikus-e az, hogy minden isteni erejét latba vetve természet feletti képességeivel alávesse magát a templom tetejéről egy halálugrással, és ezzel megmutassa, hogy ő valóban az, akinek mondja magát? Vajon nem célja-e Istennek az, hogy fiát minden nép uralkodójává tegye, aki ítélkezik minden földi ország felett? Nem logikus-e az, hogy megragadja az első lehetőséget, és rögtön, amint lehet, királlyá váljon? Látszólag mindez helyén való, de azt kell, hogy mondjuk, hogy csak látszólag. Hiszen az ördög javaslataiban ott van a hitetlenség és a bizalmatlanság Isten iránt. Arra akarja rávenni az Úr Jézust, hogy Isten tervét Isten nélkül cselekedje meg. Hogy Isten céljait Isten háta mögött a sátánnal szövetkezve érje el. És nagyon veszélyes csapda ez, amit még az éles szemüvegek is sokszor eltéveszthetnek. Mert Istennek célja az, hogy gyermekei boldog, kiegyensúlyozott, felszabadult életet éljenek, ha lehet, akkor még akár sikeresek is legyenek, de nagyon vigyázzunk. Mert nem mindegy az, hogy ezt milyen társaságban, milyen eszközökkel, milyen úton, módon és milyen áron érjük el. A harmadik eszköz a kísértő kezében pedig végül az öntudat, az önérzet megtámadása. Kétszer is így kezdi a mondani valóját, ha valóban Isten fia vagy. Ha valóban Isten fia vagy, akkor bizonyítsd is be, és tedd ezt és azt. A sátán nagyon ért a provokációhoz, ami a csábítás egy különleges formája. A bizonyítási vágy, a csak azért is daca, az sok embert elragad és elsodor, és komoly sodró hatást jelenthet egyenesen a bűnök felé. Emögött is egy nagyon kifordított gondolkodás áll, hiszen Jézus éppen azért azzal bizonyítja, hogy ő csak ugyan Isten fia, hogy nem kísérti meg Istent. Ezek tehát a sátán eszközei, amelyekre figyelmeztetést kapunk és kaptunk most, És tudnunk kell azt, hogy mindezekkel az eszközökkel nem csak ekkor, akkor nagyon régen a történelem egy pontján Jézust kísértette meg a sátán, hanem a kísértő ma is, most is lesben áll, és minden keresztény emberre leselkedik. Folyamatosan készenlétben áll, hogy bűnre csábítson, hogy csúsztasson, hogy megtévesszen, és hogy provokáljon minket. Ha Jézust követjük, akkor az azt is jelenti, hogy felvesszük az ő vonásait, és a magatartásában is hasonlunk hozzá, a magatartásunkban is hasonlunk hozzá. Meg kell tehát vizsgálnunk azt, hogy ne a kísértések üzenetével térjünk haza, hogy mi az, amitől Jézus győzedelmeskedik ezen a kísértőn. Minek köszönhető az, hogy Jézus szilárdan megáll az Atya Istennel való közvetlen kapcsolatában, még a szükség idején is. A válaszaiban felfedezhetjük a kísértések kiállásának hármas eszközét, amely hármas köteléket jelent. Olyan hármas köteléket, amely megakadályozza azt, hogy a keresztény embert a sátán elszakítsa az Atya Istentől. Jézus Krisztus győzelme tehát először is abban áll, hogy mindvégig megmarad benne az Isten iránti bizalom. Az Isten iránti, az Istenbe vetett feltétlen bizalom. Akkor is, amikor a sátán teljes erejével kísértette. Akkor is, amikor a kísértő minden erejét és tudását latba vetve, és az éhségét kihasználva oda lépett hozzá, hogy bűnre csábítsa, és feltüntette azt a dolgot, ami alapvetően jó dolog, a kenyér csodát, amelyet Jézus később az 5000 ember megvendégelésekor, és korábban Isten a pusztai vándorlás során a manna csodájában felhasznált mások javára, feltüntette úgy, mintha ez lenne most a helyes út, és kísértette Jézust ezzel kétségbe vonva az ő önazonosságát, és provokálva őt. Csúsztatással jónak feltüntetve mindez. De Jézus Krisztusban, Isten fiában erősebb volt az Atyába vetett bizalom, mint ennek a jól kitervelt kísértésnek az ereje. A gondviselésbe vetett hit az kiállja azt a próbát is, amely megpróbálja az öngondoskodásra hívni az embert. Mert miért gond az, hogyha az ember egy kicsit gondoskodik magáról? Alapvetően nem baj. Akkor van baj, ahogy olyan sokszor megtörtént a Bibliában, hogy az ember olyan területen, olyan dologban próbál magáról gondoskodni, amely Istennek a hatáskörébe tartozik. Ott van Ábrahámnak és Sárának az esete, akik magánakcióval próbáltak meg fiú gyermekhez jutni, mert úgy gondolták, hogy Isten nem gondoskodik eléggé róluk, és nem lesz már gyermekük. Vagy ott van Izrael népe, amik Mózes a hegyen van, úgy érzik, hogy Isten nem gondoskodik eléggé róluk, és saját kezükkel akarnak Istent készíteni, és készítenek egy bálvány szobrot, egy aranyborjút. Vagy ott van Mózesnek az esete, aki úgy fakaszt vizet másodszor a sziklából, hogy nem kér rá engedélyt, és nem beszéli meg azt Istennel. És valahányszor az ember megpróbálja a saját kezébe venni az irányítást, azt látjuk minden alkalommal, hogy ráfizet, mert ez a hitetlenség jele. De az Úr Jézus, ahogy látjuk, nem hitetlen, hanem bízik Istenben. Bízik a gondviselés erejében, bízik Isten gondviselő szeretetében, és abban, hogy mindent meg fog neki adni, amire csak szüksége van. Ez tehát a megmaradt bizalom az első eszköze. A második eszköz, ami Jézus győzelemre segítette, az az, hogy mindvégig megmaradt az Istenbe vetett bizalom mellett, az Istenbe vetett az Isten iránti tisztelete is. Mert a sátán, miután Jézus nem volt hajlandó letenni a gondviselésbe vetett hitéről, miután nem volt hajlandó önmagáról gondoskodni, Istent megkerülve az ő háta mögött, akkor arra akarja rávenni az Úr Jézust, hogy legalább használja ki a gondviselést. Éljen vissza vele! Jézus azonban pontosan tudja és érti, hogy a kísértésnek nincsen helye Isten és ember kapcsolatában. Még Isten és az ő fia kapcsolatában sem. Mert Isten, ahogyan Jakab leveléből is tudhatjuk, soha nem kísérti meg az embert. Az ember pedig, ha igazán Istent tiszteli, és Istennek vallja az Atyát, akkor nem fogja megkísérteni azzal, hogy próbára teszi a gondviselést. Nem fog leugrani a templomnak a tetejéről, csak azért, hogy próbára tegye, hogy játszadozzon, hogy kísérletezzen ezzel. Jézus Istenként tiszteli az Atyát, és ezért nem teszi próbára jó indulatát sem. És végül, kedves testvérek, a győzelem harmadik oka Isten imádásában van. Mert a harmadik kísértésben, miután a sátán kudarcot vallott arra nézve, hogy Jézusnak az Istenbe vetett bizalmát megingassa vagy elvegye, és hogy tönkretegye az Isten tiszteletét, végül az Isten imádatától próbálja elvonni őt. Itt már lehullik az állarc, ott áll a kísértő teljes valójában, kiderül, hogy mi a végső célja, amit eddig trükkökkel igyekezett eladni, kiderül az, hogy mit akar igazából, és a legszentebb dolgot már a legarcátlanabb feltétellel és a leglátványosabb ígérettel próbálja megszerezni. Azt mondja, hogy neki adja, Jézusnak adja a föld minden országát, hogyha leborul és imádja őt. Az Úr Jézus itt már egészen határozottan elküldi magától a kísértőt. Azt mondja, távozz tőlem, sátán. Elküldi a leplezetlenül erőszakos kísértőt, mert az élő Istenen kívül nincs más Isten, aki előtt joggal borulhatna le az ember. Jézus tehát legyőzte a kísértéseket, és a végsőkig kitartott az Atya Isten mellett, egészen addig, amíg a sátán el nem távozott tőle. És mit olvasunk a történet végén? Azt, hogy miután vesztes seregként a kísértő elhagyta az Úr Jézust, Isten az angyalait küldte el azért, hogy szolgáljanak neki. Így azt látjuk, hogy kérés, kényszerítés és Isten megkísértése nélkül megkapja Jézus mindazt, amit egyébként megkaphatott volna úgy is, hogyha a sátánnak hódol, hogyha a sátánnak engedelmeskedik. Megkapta Jézus így is ingyen Isten gondoskodását az angyaloktól. Így nem kellett aztán már többé éheznie. Kiderült az, hogy a gondviselésbe vetett hitnek előbb-utóbb mindig megvan a maga gyümölcse. Az angyalokat elküldi Isten, nem úgy, ahogyan a sátán megpróbálta kikényszeríteni a halálugrás mutatványával, hanem úgy, ahogyan valójában megígérte az Atya Isten a 91. Zsoltárban, az pontosan idézve, hogy megőrizze Jézust minden olyan útján, amit ő érte jár be. És végül napvilágra került az is, hogy Jézus Krisztus már király és uralkodó is. Nem földi, nem társadalmi, nem politikai értelemben király ő, hanem annál sokkal szélesebb körben és sokkal kiterjedtebb értelemben, mert ő Úr az Atya Isten dicsőségére. Mindaz, kedves testvérek, tehát, amiben Jézus töretlen bizalommal hitt, és ami mellett kitartott, az az Isten gondviselő szeretete, épp úgy része volt annak a valóságnak, amelybe a keresztség győzelme után vissza kellett, hogy térjen, mint a sátánnak a kísértései. Nem kell tehát nekünk sem félnünk, amikor a való világ valóságos viharaiba térünk vissza. Nem kell attól tartanunk, hogy elragad minket a sátán, mert Istennek a gondviselése, a szeretete, a kegyelme épp olyan valóságos, mint a sátán próbálkozásai arra nézve, hogy elvegye, vagy legalábbis megingassa a mi hitünket. Engedjük tehát azt, hogy Krisztus hatalma, Isten, az Istenbe vetett bizalmon, az Isten iránti tiszteleten és az Isten imádatán keresztül újra és újra győzedelmeskedjen a mi életünkben. Így legyen. Amen. mindenhatalmunk, Istenünk, jó atyánk. Köszönjük, hogy Te nem csak életünk kiemelkedő jeles napjain vagy velünk, hanem mellénk állsz akkor is, amikor minden napjainkban kísértéseknek, lelki próbáknak vagyunk kitéve. Köszönjük, hogy nem akarsz kiragadni minket életünk valóságából, hanem lehetővé teszed azt, hogy követőid maradjunk. Azt sem várod el, hogy olyan próbáknak legyünk kitéve, amiket te magad nem éltél meg, hanem példát mutatva számunkra legyőzted a kísértőt, annak minden eszközével együtt. Szeretnénk mi is ilyen szilárdan megállni a hitünkben, ilyen bölcsen ellenállni a gonosznak, szeretnénk mi is ilyen hűségesen követni a mennyei atyánkat. Kérünk tehát, hogy őrizd meg szívünk, erősítsd meg hitünket, és készíts fel minket arra, hogy ne a sátán győzedelmeskedjen felettünk, hanem te legyél győztes uralkodója a mi életünknek. Tartsd meg bennünk mindvégig a beléd vetett bizalmat, a tiszteletet és az irántad való imádatot is. Kérünk Istenünk, így áld meg gyülekezetünk életét, segíts elviselni közösen a nyomorúságot, a nehézségeket, a ránk leselkedő veszélyeknek a terhét, adj bölcsességet mindannyiuknak, hogy megfelelően tudjunk dönteni és állást foglalni országunk, nemzetünk jövőjét illetően is a mai napon. Tudjuk, hogy ennek a nagyobb közösségnek a sorsa is elsősorban a te kezedben van, ezért add, hogy minden a te akaratod szerint alakuljon ebben az időszakban is. Áld meg az országunk leendő vezetőit, és adj bölcsességed nekik, hogy megérezzék, meglássák, hogy a hatalom egyedül tőled származik. Őrizd meg őket, és kérünk az őket érő számos kísértések közepette. Legyél áldott, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Isten, aki élsz és uralkodsz, hogy lehajoltál hozzánk ma is, és mi válaszolhattunk és válaszolhatunk szavainkkal, gondolatainkkal és tetteinkkel erre a megszólító üzenetre. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat, a kísértéseiben is győzedelmes Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel emlékeztetek minden kedves testvérünket a mai napi szavazásra, ki tegyen eleget állampolgári kötelezettségének a mai napon a megfelelő helyeken. Hirdetem, hogy alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk a ránk következő héten is. A gyülekezet nevében szeretettel köszöntjük a vizsgabizottság tagjait, dr. Bodó Sára és Balogh Margit tanárnőket a Debreceni Református Hittudományi Egyetem képviseletében, és Pótor János őri lelkipásztor testvérünket is, a Mírségi Református Egyházmegye képviselőjét. Arra kérem Bodó Sára tanárnőt, hogy szóljon a gyülekezethez.
És a Debreceni Református Hittudományi Egyetem képviseletében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindenkit. És szeretném megköszönni azt a munkát és azt a szolgálatot, amit itt a tiszteletes úr érdekében tettek valamennyien. Nagyon nagy lehetőség az, hogy a 5 év komoly elméleti tanulmányok után segítelkészi évre mehetnek ki hallgatóink. Nagyon fontos, hogy hova kerülnek, hogy milyen közösség várja őket, mert ez az év megalapozza nagyon sok szempontból a további sorsukat is, amilyen élmények ítélik őket, amilyen itt tanulhatnak, a képtöltető élet tanulságában az meghatározóvá válik a későbbiekben is. Kijövünk és tudjuk, hogy itt nagyon jó élmények, sok munka, sok tanulási lehetőség vártak. Köszönjük ezt szépen, tisztelettel és szeretettel, és kérjük, hogy a gyülekezet a következő évi segítelkészt is, ha úgy alakul, akkor ugyanezzel a barátsággal, szeretettel, imádsággal és szolgálatkészséggel fogadja. Isten áldjon meg a Rabocsaház gyülekezetet, Esperes Urat, az itt szolgáló munkatársakat, legyen az Úr ennek a gyülekezetnek őriző pásztora.
A 300. dicséretet énekeljük Isten tiszteletünk végén. A 300. dicséretet énekeljük minden versével. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Krisztus kegyelme,